Áldás békesség, tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm Önöket, és nagyon köszönöm a meghívást. Hogy itt fenn vagyok a szószéken, igazán meghatottan, de az elmúlt alkalommal is azt a sugallmazást kaptam, hogy jöjjek föl, mert ha itt fönn vagyok, akkor jobban tudok kapcsolatban lenni mindannyiótokkal, és ebben bizony van igazság, könnyebb a szemkontaktus. Tehát bár teljes mértékben átérzem annak a jelentőségét, hogy szószékről szólok, hiszen édesapámat sokat hallottam szószékről, és magam is templom, rendszeres templomlátogató vagyok. Ez egy meghitt és különleges szerephelyzet innen szólni hozzátok. És nagyon remélem, igazán nagyon bízom benne, hogy amit hoztam, üzenetet, abban, ha a végére jutunk a gondolatmenetnek, megértitek és elfogadjátok, hogy mi hitben élő emberek, milyen szerencsések is vagyunk azért, mert olyan stresszkezelő lehetőségekkel rendelkezünk abból következően, hogy hitben élünk, ami páratlanul megkülönböztet bennünket, még egyszer mondom, szerencsés módon azoktól, akik nem hitben élők. Hát akkor talán induljunk el azon az úton, hogy szerintem senki nincs itt közületek, aki ne tudná pontosan, hogy mi az egy stresszelt állapotban lenni. De hát ugye a tudomány természetesen mindig nagyon pontosan meghatározza, hogy mi az, amiről beszélünk, és akkor rögves fel kell vetnem, hogy bizony, amit mi ilyen stresszelt helyzetnek szoktunk mondani, izgalomba vagyunk, feszültek vagyunk, szorongók vagyunk, kétségbe esettek, hogy úgy érezzük, hogy még egy gondolat sincs a fejünkben, ez debilizáló szorongásnak nevezi a tudományunk, hogy elhútulunk szorongásunkba, azt se tudjuk, ez a se kép, se hang állapot, ugye? Már ezek mind-mind olyanok, amik közismertek, de a tudomány rögtön azt mondja, hogy álljunk csak meg, ezek a distresszek, a zavaró stresszek. És akkor rögtön azt mondhatom, kétfajta stresszben kell gondolkodnunk, az EU stresszben, az EU a görög szó összetételben helyes, jót jelent, és a másik pólus pedig a distressz, a zavaró, az, amit nagyon negatívan élünk meg, és aminek sajnos a szerveinkre hatóan is nagyon súlyos következményei lehetnek, mert sok-sok stressznek a láncolatos átélése valahogy úgy kimerítheti a szervezetnek a védekező képességét, hogy bizony betegségekbe torkolhat, ezeket nevezzük pszichovegetatív vagy pszichoszomatikus betegségeknek. Na de hát a stressz az nem egy ártalmas dolog alapjában, mert ahogyan Selye János, ami jeles fazánk fia és hát világhírű tudós elénk tárta, maga a stressz egy olyan ingerbehatás, amelyre a szervezet ad egy meghatározott, jellegzetes választ, és tulajdonképpen, hogy minden olyan, ami behatás, hogyha úgy éri el a szervezetünket és a tudatunkat, és van egy értékelő rendszer, itt van a frontális agytérekben, a gondolkodó agyban, az az értékelő rendszer, amely rögtön, amilyen inger ér, fölteszi a belső kérdést, ugye ez a tudat, azaz, hogy így gondolkodunk róla, hogy hát milyen ez nekem? Mi ez, ami egyáltalán ért engem? Mi ez az inger? Jó ez nekem? Rossz ez nekem? Egyáltalán érdekes? Mert hát, ha ér egy behatás, és egyáltalán nem is érdekes, akkor már nem beszélhetünk semmiféle további szövődményről, mert akkor szinte azt mondhatjuk, hogy az, ami elért, úgy lepereg rólunk, és érdektelen. Tehát attól kezdve, hogy érdekes, attól kezdve, hogy fontos, hogy jelentős, és ez megkapja ezt a címkét, hogy jelentős ez nekem. Jön a következő belső kérdés, és mit tudsz vele kezdeni? Tudsz vele valamit kezdeni? És akkor ugye, hogyha megtalálom azt a helyzetre adandó választ, hogy hú, de jó nekem, hát tudom, hogy mit kell csinálni, akkor tulajdonképpen a distressz már szóba se jöhet, hanem a helyzetet úgy mondja a tudomány, kihívásnak értékelem. Hú, hát izgalmas persze, meg te beindult rá az én válaszoló testi-lelki rendszerem, tehát meg tudom oldani, semmi probléma. És még egy van, ha már az EU stresszek felé tartunk, hogy ugye ha nekem valami olyan izgalmi állapot ér, ami nagyon jó és nagyon örömteli, akkor egy picike kis idegrendszeri szürke állományú magvacska nukleus accumbens, ez az örömközpont az agyunkban, izgalomba jön, és ha ez izgalomba jön, akkor oda se neki, hogy nagyon izgatottak vagyunk, ugyanazok a stresszhatások, amik biológiailag elindulnának a szervezetben, amikről majd beszélünk bővebben, ugye a distresszhatások, rögtön megszelidülnek, és rögtön akármilyen izgatott vagyok, és hát gondoljátok el egy örömben, a szeretteimmel való együttlét, találkozás, hogy valóban ilyen gyorsabban ver a szívem. Egy sor olyat átélek, amit a distressz hatásban is csak negatív érzelmi színezettel, de amit így pozitíve eustresszként élek át, az rögtön nagyon-nagyon pozitív hatásokat gerjeszt bennem. Miért? Mert ez a picike kis örömközpont, amint izgalomba jön, rögtön kettős parancsot küld a szervezet felé. Az egyik, hogy örömhormon termelés, fönntartani azt az állapotot, ami van, jaj, de jó, ezt fönn kell tartani. Tehát akinek van, annak adatik, ha már van egy kis örömállapot, akkor jön hozzá rögtön ez a biológiai gerjedelem is. És ugye tudjátok, hogy mi az, hogy endorfin, örömhormon? Ezt egy kínai orvos, Chong Li fedezte fel, Amerikában kutatott, a tevéknek a tűrőképességét tanulmányozta, és azt vizsgáltak, hogy mitől tűrik ezek annyira a fájdalmat, és megtalálta azokat a kis szövet és sziget sejtcsoportokat, amelyek hormonszerű anyagot termelnek, amelynek kettő hatása van, fájdalomcsillapító, és egy kicsit, hogy úgy mondjam, a kedély állapotot emberre átvíve már a hatást, kedély állapotot javító. Hát ha a teve sorsában gondolkodunk, hogy mindent meg kell ennie, akár szúr, akár tüske, akármi, és hogy bizony a tevegelés nem egy különleges élmény, nyilvánvaló, hogy akkor ezek a hatások szervezetileg bölcs, a teremtő bölcs elrendezése folytán önmentő hatások. Igen, de azt a embernél is megvizsgálták, nekünk is vannak ilyen hormonszerű anyagot termelő sejtcsoportjaink, vigaszképp mondom, hogyha picit bánatos vagy, ahogy a hasadon van egy kis írétek, még az a zsírszövet is termeli, szóval az se annyira nagyon ártalmas. Tehát több helyen vannak ilyen kis sejtcsoportjaink, amelyek ilyen hormonszerű anyagot termelnek, és szeretném elmondani, hogy azért endomorfin, endorfinnak hívjuk röviden, mert morfiumszám jellegű kémiai összetételét illetve, de 50-szer erősebb, mint a szintetikus morfium, és hihetetlenül nagy a hatása, és egyáltalán, amikor az örömközpont izgalomba jön, akkor az endorfin termelés vele együtt egy reflexes parancs, idegrendszeri parancs, hogy legyen a szervezet elárasztva, vagy legalábbis átmenetileg jól ellátva endorfinnal, minden következtében jobban tűrjük a viszontagságokat, a fájdalmat. Tehát ezért, ha az ember örömállapotban tud, biztonság és öröm állapotában tud lenni, még a fájdalmat is jobban tűri, ezért van zárójelben mondom jelentősége annak, hogy szeretteinknek fáj valami, de ott vagy és vigasztalod, és örömben együtt vagytok, akkor például a fájdalom is kisebb. Ezért van az, ha a gyermeknek majd meglátjátok az érintésről is, beszélünk, megpuszilod a kezét, hogyha ez nem egy mágia, hogyha megütötte, akkor egyszerűen a szeretetteli gondoskodás következtében rögtön endorfin termelés történik, és mondom még egyszer, nem mágia, a gyereknek már kevésbé fáj, ami fáj. Na tehát ott tartottunk, ugye, hogy az eustresszben lényegében szervezeti folyamatok indulnak, amelyekben az egyik ág az endorfin termelés, a másik ág pedig az immunstimuláció. Ennek óriási a jelentősége. Az immunrendszer lényegében olyan-olyan határszerv odabenn, mint a bőrünk kívül, de a bőrünk is olyan határszerv, ami egy olyan csiraplaszmából, a magzati létben olyan csiraplaszmából eredt, aminek egyik oldalon az idegrendszert alakította ki benn, másik oldalon ugyanez a csiraplaszma kültakarót, a hámot, a bőrt magát. Tehát a bőr kiterjesztett idegrendszer. De van nekünk egy belső ilyen, hogy is mondjam, a külvilágot és a belvilágot elválasztó, és a belvilágot védelmező szervünk, ez az immunrendszer. Az immunrendszer, amely arra van fölkészülve, hogy külső és belső ellenséggel szemben föl tudja venni a versenyt. És ma, amikor a korunkban rengeteg autoimmun betegség van, hát rá kell döbbennünk arra, hogy ez a hatásszerv néha egész egyszerűen nem tud megfelelően különbséget tenni a külső és a belső között, és idegennek ítéli meg azt, ami belső, és az autoimmun bajokba a szervezet saját magát pusztítja. Tehát az, hogy helyesen ismerje, hogy úgy mondjam, az immun katonák világa azt a leckét, amit minden kis immunpalánta megtanul az immun anyától, hogy ki az idegen és ki a belső, a saját. Ugye ez egyszerűen szabályosan, ez most egy romantikus történetnek hangzik, de az az igazság, hogy objektíve így van, hogy megtanulja a kialakuló immunsej, hogy a belsőt és a külsőt meg tudja különböztetni, és csak akkor engedik ki, jól megtanulta a leckét, és ezt tudja, tehát kvázi levizsgázott, hogy tudja a belső és a külső, és sajnos úgy tűnik, hogy ilyen nagyon iskolázatlan, hát immun katonák is kiáramolhatnak, amikor rosszul csinálják azt, amit csinálniuk kellene. De most nem akarok az immunrendszer mélyébe megfogható, én csak arra utalni, hogy azt, hogy a szervezetünkben egy belső folyamat, például egy sejtcsoportnak, amely nem megfelelően fejlett eleve és nem jól, nem differenciáltan működik, például mikor támad egy olyan pillanata, amikor burjánzásnak indul, de ha felismeri ugye a védelmi rendszer, akkor ezt hány ilyen támadást érhette a szervezetünket, nem is tudunk róla. De aztán egyszer csak szomorú vég, hát azt tapasztaljuk, hogy a szervezetet olyan idegen erő támadta meg, micsoda, ami lényegében belső erő, autonóm belső erő, vagyis hogy a daganatos betegségeknek a keletkezése egyben szorosan összefügg immungyengeséggel. Így beláthatjuk, hogy az, hogy a bizonyos készültségi szinten az idegrendszerünkben az örömközpont megfelelően stimulált legyen, és az elegendően adja az ingereket, hogy mi jó közérzettel, jó fájdalomtűréssel, toleránsan és ugyanakkor szervezetileg is védett állapotban legyünk, ugye ez egy annyira kulcskérdés az életünkben, vagyis hogy azt mondhatom, hogy az az üzenet, hogyha lehet, akkor az eustresszeket szaporítsuk és a distresszeket csökkentsük. Az arányt egy Barbara Fredriksson nevű skandináv kutatónő például már ki is számította és elénk tárta a következőt, háromszor annyi eustressz, mint amennyi distressz, és a szervezet egyensúlyban tud maradni. Hát igen, de ugye ő hát mondta ezt némi gunnyal a medicina felé, hogy ugye az orvostudomány minket riogat, hogy ezt se csináld, azt se csináld, miért, mert a vérzsírszint, koleszterinszint, stb. Ártalmas szövődményekhez vezethet, és az egészségedet elveszítheted, mire ő azt mondja, mindenfajta riogatásnak az a következménye, hogy csak voltaképp megijedünk, és a kétségbeesés ki tudja még milyen rossz reakciókat szül. Tehát, hogy nem tudunk a distresszek ellen védekezni, mert nem tudjuk kiszűrni az életünkből, nagyon mókásan azt mondta, hát ha distresszeket el akarnánk kerülni, mivel tudjuk, hogy distressz csak az, amikor a helyzet maga, amibe kerülünk, jelentős. A személy, akivel kapcsolatos, az egész izgalmi állapot jelentős nekünk. Na jó, akkor zárd ki az életedből a jelentős személyekkel való találkozást, ritkítsd a családtagokkal való találkozást, és ne járd dolgozni. Akkor biztosíthatjuk azt, amit az hát üzen, hogy csökkentsd a stresszes állapotokat az életedben. Tehát nem az a megoldás, hanem az, hogy tudjuk azt okosan, bölcsen, és ezt nevezi az egészségpszichológus egészségtudatosságnak, hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami minket megvéd, ami védelmez, és ami lehetővé teszi azt, hogy a distresszek, és azért néhány szót, bár nem fogok árnyoldalról beszélni most, hanem pozitívumokról, de mégis muszáj elmondanom, hogy a distresszekben mi történik a szervezetben. Alapjában a stressz reakció a szervezet bölcsessége. Egy bölcs, okos reakció. Miért? Ér valami engem, hát föl kell készülnem arra, hogy na, akkor akció. Hát valamit nekem csinálnom kell. Jó, de mi van akkor, hogyha az értékelő rendszerben egyrészt megtörtént a jelentőségfölmérés, ez nekem nagyon jelentős. És amikor aztán keresem a megoldási módokat, akkor itt nem áll rendelkezésre, nincsen, nem tudok mit tenni. Ez az a pillanat, amikor a distressz beüt, ez a tehetetlenségi állapot, beszorulok, nem tudok mit tenni, ötletem sincs, mit csináljak, ilyenkor szorongok. A szorongás beszorultsági állapot. Mi beszorultam be? Abba az akciókész állapotba, amikor a szervezet okosan fölkészült arra, hogy akció, csinálj valamit. Vagyis ehhez mi kell? Az izmoknak egy magasabb készenléti feszültsége, izomfeszülés. Ilyenkor ugye az egész izomzat akció szintre emeli a tónusát. Mi van ilyenkor? Kell az energia. A májból ugye a tartalékok, a cukor, a sír beömlenek az érrendszerbe, magasabb vérzsírsav szint, magasabb vércukor szint, mert ugye akció, föl kell valamit, valamiből égetni kell. És így, ahogyan a vérnyomás megemelkedik, mert akció következik. Nem is sorolom tovább. Az, amit mi distresszben megélünk, mint a szervezet kétségbeesett reakcióját, lényegében egy okos fölkészülés arra, hogy akció, de nem reagáljuk le. Vagyis beszorulunk, ez a szorongás állapota, tehetetlenség és szorongás, ez az, ami a bénítóan jellemző két jegye annak a distresszelt állapotnak, amiből nyilvánvaló, hogyha végig gondoljuk, hogyan keletkezik az idők során, aztán akár egy szervi megbetegedés is. de mindenképpen funkciózavar, egyes szervek funkciózavara következhet. Hát én kaptam egy bizonyos distresszt, vagyis azt az állapotot, hogy nem tudok mit csinálni. És ezt én megélem. És alig tér magához az én szervezetem ebből a készültségi állapotból, amiből ezt visszarendeződik idővel. De még vissza se tud rendeződni, mert jön a következő nyakonöntés. Már megint jön valami olyan behatás, amire már egyszerűen a félig megnyugodott összszervezeti készültség újra akcióba kell, hogy lendüljön. Nyilvánvaló, hogy lesznek olyan területek, amelyek szinte nagyon bölcsen, hát mintha egy központi gondolkodó azt mondaná, hát akkor minek, hogy alacsonyabb legyen a vérnyomás, is jön rögtön a következő parancs, hogy készültség, hát akkor nem is csökkentem a vérnyomásom. És így jönnek a kardiovaskulár szív- és keringési zavarok, így jönnek azok a fajta, ugye szinte állandósuló eltérések a működésben, amelyek vagy az adott ritmustól úgy térnek el, ami a szervezet optimális ritmusa, hogy gyengébb a működés, lassabb a működés, vagy olyan gyorsabb a működés. Így lehet például az izgalmi állapotnak egy ilyen a vérrendszert érintő jele, hogy például megy a hasa valakinek, de ugyanígy lehet például az ellenkező, hogy beszorul. Tehát az a lényeg, hogy minden distressz állapotban van egy normál szint, ez az, ami az etalon, mindenkinek a programozottan genetikailag hozott, hogy hány mennyit üt a szíved egy perc alatt, milyen a pulzus számot, ugye amiben tudjuk, hogy a normál az 72 körül van, lejjebb és följebb, ez itt nagy egyéni eltérések vannak, de hogyha betegségről, akkor beszélünk, hogy a tartósan eltér fölfelé, ez a tahikard állapota, vagy bradikard állapot, amikor tartósan eltér lefelé a szívritmus. Nem is akarom tovább szaporítani azon. Valószínűleg értjük egymást. A distressz állapot veszélyes. Azért veszélyes, ha nem oldódik föl, és mi nem tudjuk ezt a bizonyos szorongást, ami a stressznek a belejárója, ami alapjában még azt is mondanám, egy bölcs jelzés olyan, mint mikor a vészcsengő megszólal. Hát a tehetetlenségi állapot szorongás olyan, csöngetnek, csinálj valamit, az az üzenet a testnek, tegyél már valamit, és szabadulj meg ebből az állapotból. És akkor mit mond a stressz törvény? Ősi, a pleisztocén kori embernek a reakció mintájára reagálunk, ami egészen kétségbejtő. Azt mondja a stressz törvény, üss vagy huss. Hát ez aztán jó, mert próbálj megütni, milyen következményei vannak. Sajnos olyan világban élünk, ahol a stressz törvénynek ez a parancsa, hogy üss már, mint szervezeti parancsa, éppen bizonyos etikai és morális fékek hiányában úgy elszabadult, hogy az agresszió világát éljük. És az emberek úgymond idegességükben ütnek szavakkal, ütnek fizikailag, ütnek, és az agresszió nagyon elhatalmasodott. Mindazáltal tudjuk, ez nagyon következményes is. Na most a fuss, hát fuss el egy helyzetből, amiben egzisztenciális kérdésekről van szó. Fussunk el, ugye, vagy üssük meg azt az embert, akivel függelmi viszonyban vagyunk, és egzisztenciák múlik fel, tehát nem is kell szaporítanom a szót, annyira belátható, hogy ez az ősi törvény így ilyen naturális formában egyáltalában nem érvényesülhet, tehát ütni sem üthetünk, el sem futhatunk a helyzetbe, és itt jön az emberi helytállás. Na akkor mit is tegyünk? Hogyan álljunk helyt? Valahogyan segítenünk kell magunkon, és az önmagunkon való segítés, az egészség pszichológiának ez a self-management, öngondoskodás egy központi fogalmává vált. Az egészség pszichológia nagyon más paradigmát képvisel, a paradigma ebben a jelentés értelemben egy szemléletmód, egy világlátás, egy világkép, egy beállítódás, hogy ugyanarra a valóságterületre milyen szemlélettel, milyen szemmel, optikával nézünk rá. A medicina úgy néz rá, az egész orvostudomány, hogy kerüld a kiváltó tényezőket, aztán meg mindent igyekez megcsinálni, ezek mind megvonások, ugye, amit az orvostudomány ajánl, amit hát nagy a tiltások és megvonások, amit általában az emberiség eléggé fokhíjasan hát válaszol erre, és tart be, mert rengeteg ugye a megbetegedés. Az egészségpszichológia paradigmája merőben más, mert az azt mondja, hát talán vizsgáljuk meg azt, hogy azok az emberek, akik a stressz golyószáporában is ugyanolyan stresszelt világban, mint te vagy én, olyan nagyon jól megvannak a bőrükben, nem is betegek, jó kedélyük van, jól érzik magukat a világban. Mit tudnak ők? Hát valamit tudhatnak, azt próbáljuk meg kikutatni, hogy mit tudnak ők, mi az, ami megment minket, mi az, ami felemel, mi az, ami kihúz a helyzetből. És nem valamit, mivel Münchhausen-i stratégiával és saját hajunknál fogva kihúzzuk magunkat a mocsárból, hanem valami olyan tudás, amely tudásnak egészségtudatosság, amely tudásnak az életvezetésben való alkalmazása. Egyszerűen lehetőséget ad arra, hogy szinte be tudjuk magunkat, hát tudjuk nevelni magunkat, majdnem azt mondtam beprogramozni, szóval hogy ránevelni magunkat arra, hogy valamire jobban figyeljünk, valamit milyen módon tegyünk, és ez voltak éppen miután pozitív dolgokat kér tőlünk általában, meg fogjuk látni milyen pozitív dolgokat. Hát de most én elmondom, hogy mi minden az, amit üzen ez az úgynevezett pozitív pszichológia, mert úgy is nevezi magát az egészségpszichológia, amelynek elméleti fundamentuma az úgynevezett pozitív pszichológia, amelyben az élet szükségszerű és értelmes, amelyben az értelmes élet azt jelenti, hogy minden ember az univerzum páratlan csillaga, valami végre születtünk, ez a rendeltetés koncepciót is magába foglalja, ez az elmélet, azaz, hogy az emberben rejlő lehetőségeknek a kibontása a feladat, de nem valamiféle félreértelmezett individualizmussal, hogy valósítsd meg magad, amiről oly sokat hallunk, mégpedig úgy valósítsd meg magad, hogy lehetőleg próbálj minél jobb helyzetbe kerülni, de hogy a másik rovására, vagy hogyan, ugye hát az individualista világ, azzal nem törődik, mert az interpersonális kapcsolatokra egyáltalán nem tekint ki. Majd meglátjuk a pozitív pszichológiának azt a fajta üzenetét, hogy mit ismerj föl ahhoz, hogy meg tud valósítani a benned rejlő lehetőségek kibontását. Hát, hogy közös emberi céllá teszi például a szolgálatot, az egymásnak segítést, és sok olyat, ami voltak éppen egy altruisztikus, humanisztikus világnak természetes vezérelve, nem is valami különlegesség, de vegyünk minden szépen sorjában. És akkor most ugye azokra a nagyon fontos dolgokra tekintünk ki, amelyek segítenek minket, hogy a distressz állapotokban, amelyeket ugye megállapodhatunk, hogy elkerülni nem tudunk, hanem bizonyos mennyiséget és bizonyos módokat el kell szenvednünk az életben, hogy a distressz állapotokat mivel tudjuk kompenzálni, és az eustresszek irányában mivel tudunk úgy töltekezni, hogy így Barbara Fredrickson üzenetét elfogadva, és az egészségpszichológia kérését elfogadva, pozitív irányulással olyan dolgokra neveljük rá, hangoljuk rá saját magunkat, amelyek úgy megváltoztatják az egész belvilágot és a kapcsolatrendszerünket, hogy ezáltal a distressz hatások eleve csökkennek, gyengébbek, mint az eredeti behatások, megfelidíthető, ezért a szervezeti következmények, betegség és így tovább elkerülhető, illetőleg kialakítható egy úgynevezett jó közérzet, jó állapot. Úgy gondoljátok el, hogy ebből az egészségpszichológiai stresszkezelő és a depressziót, szorongásos zavarokat elkerülő utak kereséséből alakult ki a boldogságkutatás. Nem viccelek, komolyan így szól, boldogságkutatás. Az elmúlt évtizedben Amerikában $1 millió Grenzel kutatta egy Sonja Lyubomirska nevű Oroszországból átszármazott, akkor még Szovjetunió átszármazott kutatónő, kapott egy olyan ösztöndíjat, amiben az volt a legfontosabb feladat, hogy azt kutassa ki, hogy az emberi jóllét és elégedettség, megelégedettség, otthonosság és biztonság állapota, amit összefoglalóan boldogságnak is nevezhetünk, hogy vajon milyen tényezőktől függ, és ezért ő dolgozta ki azt a 12 pontot, hogy hogyan lehetünk boldogok, hogyan legyünk boldogok. Már most fölhívom mindenki figyelmét, a könyv egyébként, én nem vagyok ennek a propagálója, már nem vagyok megbízva azzal, hogy propagáljam, de annyira érdekes a könyv, hogyha valakit érdekel, mert egy könyvnyi anyagot nyilván nem fogok tudni itt elmondani, de sok gondolatot majd kiemelek ebből. Ez a könyv az Ursus Libri kiadásában jelent meg, és abban a humanisztikus pszichológia sorozatban, ahol megjelentek a nagy Rogers és a transzbeszens pszichológia nagyjainak is a könyvei. Na hát most tényleg nem az a szándékom, hogy itt a boldogság irányába haladjak így célzottan, hogy a boldogságkutatás, hanem az, hogy hogyan tudunk mi a distressz állapotokkal okosan megküzdeni, milyen megküzdési lehetőségeink vannak egyik oldalon, és milyen természetes segédeszközeink vannak a másik oldalon. Az egyik ilyen megküzdési mód az adott stressz helyzetben, amit olyan, amilyen úgy éljük meg, ahogy egy közös nevezője van, hogy rosszul éljük meg. De hogy egyénileg kinek milyen fájdalmas, természetesen ebben nagyon különbözünk. Egy azonban bizonyos. Ha ezeket az állapotokat olyan módon éljük meg, amihez kell egy bizonyos olyan, úgy nevezi a pszichológia ezt, hogy coping, lelki megküzdési mód, kell egy olyan lelki megküzdési módot előnyben részesítenünk, amire rá kell magunkat szinte szoktatni. Hogy abban a pillanatban, amikor bennünket ez a bizonyos hatás ér, akkor csináljunk mesterségesen, művileg egy úgynevezett distanciát, ez egy távolságteremtés. Nagyon furcsa, mert úgy nevezi a pszichológia ezt, hogy egy diszociatív művelet, itt vagy te a bajoddal, azaz én itt vagyok a bajommal, és már ilyen távolságban vagyok tőle, nem tudom, meddig mehetek még hátra, de már nem olyan hangos a hang, már nem olyan intenzív a dolog, és ráadásul rendelkezem egy olyan képességgel, hogy rálátok arra, mi ez, miről van itt szó. Tehát, hogy az a pillanatnyi hatás, ami ér, az egyszerűen az által, hogy megteremtem a diszociációt, nagyon furcsa, mert egy hasításos állapot, amit létre kell hoznom, úgy kell ránéznem a saját bajomra, hogy mint valakivel ez történik. Akkor, ha valakivel ez történik, mit csinálna az az ember? Én, ha tanácsot kellene neki adni, mit mondanék, mit csináljon? Mindenek előtt ez, a bölcsesség, amit már tudtak, ami előző nemzedékeink, hogy aludj rá egyet, meg gondold meg a dolgot, ne siessd el, ne kapkodd el, és utána. Ezek igazi bölcsességek, mert ezt a distanciát, ezt a távolságteremtést, akármilyen nagy, bocsánat, hogy ilyen szavakat használunk, gázban, akármilyen nagy, ha megteremtjük ezt a távolságot, és rátekintünk, és ugye megnézzük, mi is ez? Hát találkoztam már hasonlóval, akkor most, ha a szeretteim közül a hozzám legközelebb álló volna egy ilyen helyzetben, akkor vajon mit mondanék neki? Mit tennék? Mit tennék? És az az ötlet, mit is tennék? Az rögtön egy nagyon érdekes irányba lendíti az embert. Na most, ha meggondoljátok, hogy milyen bölcsesség rejlik abban, hogy megteremtem ezt a distanciát, úgy is mondhatnám, hogy nem hátrálok a helyzetből és rátekintek, és ezért is nevezi a pszichológia ezt a megközelítésmódot felülemelkedésnek. Mert eltávolodsz, mert kiszállsz a sajátodból, és úgy nézel rá. Mert ha distanciroztál, tulajdonképpen egy bizonyos távolság, vagy bizonyos optikából úgy tekintesz erre a bajra, mint bárki itt érhetne, mint ha nem sajátod, mint egy kicsit valaki másé, vagy egy kicsit távolságba kerülve higgadtabban tudjál ránézni. Ez a felülemelkedés az, ami lényegében egy beszorult állapotban, hát ha én egy ketrezbe lennék itt zárva, na akkor mondjátok, merre tudnék menni. Hát fölröppenni, valahogy kimászni így fölfele, de fölfele, oldalirányba hiába kapálózom, nem tudok belőle kikerülni. Fölfelé azonban, és ez a vertikális dimenzió megnyitása messzire fog minket vezetni, a vertikális magasságok övezetében, mindesetre az első lépés már, hogy én felülemelkedtem, ahol és akkor rátekintek a helyzetemre. És ez a distancírozó rátekintés a felülemelkedés lelki megküzdés módjával lehetővé teszi, azt pedig még csak egyedül önmagamban vagyok, és hol vannak még azok, akik nekem fontosak, és ez lesz a bekapcsolás az úgynevezett társas támasz coping-nak. Bocsánat, hogy ilyen műszavakat kell használnom, nem, mit csináljak? Ez az én pszichológiám olyan nyelvezetet talált ki, és ráadásul konszenzus közmegegyezés van rá, hogy ezt nevez társas támasz megküzdési módnak. De mi aztán pontosan tudjuk, mi gyülekezeti életet élő emberek, mi összetartozást vállaló emberek, hogy azokat az alaptörvényeket, amiket ma már tanítani kell az embereknek, hogy az ember vele születettem társas lény, hogy se élni, se halni nem tudunk egymás nélkül, hogy kölcsönös egymásra utaltságban élünk. Hát Csányi Vilmos mondta, mi nagyszerű, világhírű etológusunk, hogy már az egytagú csoport állapotába jutott az emberi létállapot. elég vagyok már magamnak, és akkor ugye, ha neteszek és csetelek, és akkor társalgok ezzel, azzal, álnéven meg kvázi, mintha áruhával közlekedik, és így tovább. Szóval, hogy ugye olyan módon szűnik meg a közvetlen interpersonális kapcsolat. Ma fogom bebizonyítani itt a tudomány üzeneteivel és kutatási eredményekkel, hogy az a fajta kapcsolat, ami távol kapcsolat ilyenképpen, hogy én majd keresek valakit, partnert, akivel úgy jól eldumálgatok. Hogy ez nem azonos azzal, amikor én face-to-face, közvetlenül szemtől szembe, emberi közelségben vagyok a másikkal, hiszen olyan fontos üzenetei vannak a társas támasz megküzdésmódnak, hogy az a viszonyulás, amikor a másik ember engem meghallgat, lehetőleg csak meghallgat és nem bölcselkedik tanácsokkal, zárójel következik, itt innen mondom, és felelősséggel, hogy az embert megingerni, hogy tanácsot adjon. Miért? Mert segíteni szeretne, mert mi ilyenek vagyunk, aki már odáig jut lelkileg, hogy odafigyel a másikra, és meghallgatja, van egy olyan inger, hogy megmondom neki, hogy mit csináljon. Hát ettől óvjon meg minket az ég, ne csak rosszul járhatunk vele, elmondom, hogyan. Ha okos tanácsot adsz, és beválik a másiknak, nagyon fog haragudni, hogy te okosabb vagy. És egy neheztelő attitűd alakul ki. De ha nem válik be, akkor nagyon rossz véleménye lesz rólad, de még mi pszichológusok mondhatjuk rólunk a pszichológiáról is, hogy ez szakember miket mondott nekem, és nem is vált be. Tehát tanácsadással, ilyen konkrét tanácsadással csak rosszul járhatunk. Az egy nagyon szerencsétlen dolog a magyar ég alatt, hogy a counselinget tanácsadásnak fordították le, ami lényegében tanácskozás, a szó szoros jelent. Tanakodás, együtt gondolkodás, tanácskozás és megbeszélés. Most az, aki igazán a társas támasz segítségét használni akarja, nagyon javasolom, hogy türelmes meghallgatás, amikor lakatot kapok a számra, nehogy kiingerelje a hallottak valamelyike belőlem azt, hogy valamit mondjak, hanem türelmes, nyugodt, és semmiféle más, mint szemkontaktus és ráfigyelés. A szemkontaktussal kapcsolatos vizsgálatok kimutatták, hogy limbikus idegrendszeri pozitív izgalmi állapotot idézek elő, ha szemkontaktusba kerülök valakivel, és az visszatekint rám. Két szem sugarának ilyen találkozása az érzelmi agyunknak egy picike kis jutalom, egy simogatás. Tehát a tekintet igenis a lélek, a szem a lélek tükre, és igenis tudunk simogatni így a szemmel. Ez is a tudományos bizonyítékok is emellett szólnak. Tehát a társas támasz kölcsönös egymásra utaltságunk mély törvényének felismerésében arról szól, hogy igenis törődünk egymás bajaival, és meghallgatjuk egymást, és az egyetlen, amit bölcsen tehetünk, hogy kérdezgetjük, hogy voltál te a hasonló helyzetben, hát mit tettél akkor, vagy egy közel hasonlóban, hát ha, és addig, meddig kérdezgetjük, míg rátalál a másik önmagában valami olyanról, mert végre itt kinyílhat, végre elmondhatja, végre van valaki, aki meghallgatja. És akkor kinyílik az agya, lemegy a feszültség, és jobbnál jobb ötletei támadnak. És két-három ilyen beszélgetéssel, ugye egy segítő kapcsolati, nem professzionális, de mégis azt mondjuk, professzionális hatása van, pszichoterápiás hatása van az ilyen beszélgetésnek, pedig csak annyi, hogy segítő kapcsolati beszélgetés. Néhány alapszabályt kell megismernünk ahhoz, hogy az egymásnak segítésnek ebbe a társas támasz világába be tudjunk hatékony segítőként lépni. És itt megyek egy olyan vonalra, amit innen rögves tovább kapcsolok, hogyha valaki itt a tisztelt jelenlévők közül azt mondja nekem, de hát nincs idő semmire, hát a televízió is azt üzeni, nincs idő a fájdalomra, nincs idő az emberi kapcsolatokra, mert a konzumvilág fölemészti az értékes időket, mert azt mondja, csak nyomulj és keres nyomulás, ugye? Keres, és keres, még jó, ha találsz, még jó a pénzt, és akkor pénzt, hogy legyen pénzed, és vásárolj, és ebbe a mókuskerékbe bekerülve mindannyian akarva akaratlanul egy taposó malomnak az időrabló fogságában vergődünk, és akkor azt mondjuk, hát nincs idő a másikra. Most akkor szeretném elmondani, most ez nagyon furcsán fog hangzani, különösképp innen, ahol én, hát mégiscsak nagyon fontos, hogy pozitív üzeneteket küldjek. Tényleg nagyon furcsa, hogy arról beszélek. Altruistának lenni hasznos dolog. Hát az most ugyanilyen furcsa hangzik, azt kellene mondanom, ugye, és azt is hiszem mélyen, hogy az altruizmus genetikailag programozott az élővilágban, és az emlős világ kialakulásától kezdve a filogenezisben, ahol megjelenik az agresszió, az állatok között ott megjelenik az altruisztikus viselkedésnek a rítus rendszere, vagyis ritualizált, hogy milyen hatásokra reflexesen úgy reagál már az az állat is, hogy segít a másikon. Mikor a társas támasz segítési módban gondolkodunk, akkor már csak egy ugrás, hogy magunknak azt mondjuk, és én megkeresem a lehetőséget, hogy a szerény kicsike időmben adjam a figyelmemet és jelenlétemet, időmet a másiknak, mert ez a legértékesebb, amit ma adhatunk egymásnak, és olyan módon segítek neki azáltal, hogy világra segítem, hogy ő mit tudna tenni ebben a helyzetében, hogy ezzel a segítségadással szolgálom a másik javát, igen, de most mondom el, hogy ezen kívül még mit szolgálunk? A saját egészségi állapotunkat. Ugyanis kísérleti bizonyítékok vannak arra, hogy a másoknak szívből segítő, nem aki parancsra segít, hogy menj, aztán tedd, és akkor kényszeredetten valamit csinálunk, aminek igazán nem sok az értéke, értelme, mikor nyitott szívvel segítünk valakinek, akkor olyan módon kapcsol be ez a kis nukleus accumbens, az örömközpont, már adja is a parancsot, endorfin termelés, a másik ágat tudjuk mi, immunstimuláció. Vagyis jobb állapotba kerül a te immunrendszered, holott a másiknak segítettél. Az erre vonatkozó kísérleti bizonyítékok egészen döbbenetesek, és bocsánat, hát Isten ments, hogy én redukcionista legyek, és állatvilágból vett példákkal próbáljak átvinni, ugye ilyen kísérleti vagy megfigyelési eredményeket az emberi világra. Mondok én az emberi világban is olyan kísérletet, ami ezt bizonyítja. Tehát gondoljátok el, hogy egyszerűen az állatvilágban jól ismert az úgynevezett szimbiózis, az azt jelenti, hogy két állatfaj kölcsönösen egymás létét elősegíti bizonyos életmóddal. És hát így például a korallhalak és a tengeri sűn olyan szimbiózisban élnek, hogy a tengeri sűn ugye kis lustácska állatot az aljazatban, ahogyan hát nem nagyon serényen mozog, és ugye a tüskéi közé rakódnak mindenféle mohák, meg moszatok, meg nem tudom mi, és akkor jön a rituálisan meghatározott időben jön a takarító brigád, ezek a korallhalak odaúsznak, tüskék közé úsznak, kipucolják, majd pedig ez lesz az ingere az ő szervezetüknek ahhoz, ez az a stimulatív kulcs inger, aminek révén az ő védelmi, biológiai védelmi rendszerük akcióval éppen nem csinálnak ezt a szolgálatot ennél a fajnál, elpusztulnának. Vagyis ez az igazi kölcsönös egymásra utaltság. Csak hogy már el ne felejtsük, hogy embernél is működik ez a kölcsönös egymásra utaltság. Csak hogy mi már úgy gondoljuk, hogy az ember a maga gőgös racionalizmusába majd megmondja, majd máshogy gondolja. Nem, olyan módon érvényes ez, hogy egy világhírű vált kísérlet bizonyította azt, hogy például egy kiégésre vonatkozó vizsgát, mint tudjátok mi a kiégés, amikor valaki egyszerűen úgy telítődik már a munkával, amit végez, hogy érzi ennek az hátrányos, ártalmas hatását, az a pillanat, mikor reggel fölkelsz és úgy érzed, hogy csak ne kellene bemenni a munkába, az már egy előszobája a kiégésnek, telítődés van, egy olyan fajta elegem van állapot, amiből azután nagyon sokféle baj származhat. Egy Freudenberger nevű szerző írta le magát ezt a jelenséget, a kiégést, amivel leírta, hogy stádiumai vannak, mert például elkezdünk valamilyen tevékenységet, dolgozni kezdünk, új pályát, új szakma, új munkáját, lelkesedés, stagnálás, apátia, depresszió. Tehát ez a menetrend, ahogyan, és aztán, hogy magának a lejtmenetnek milyen szakaszai vannak, 12 szakasz, azt én most nem mondom el, mert csupa rosszat mondanék, és én nem akarok ma rosszat mondani, mert arról szeretnék beszélni, hogyan segítsünk magunkon és egymáson. Na most a kísérlet maga, ami arra irányult, hogy egy rák gondozó intézményben, ahol operációkat is végrehajtottak és utógondozást is, azt vették észre, hogy nagyon sok ápoló egyszerűen bizonyos szolgálati idő után, hogy úgy mondjam, kidől, nem bírja, ezt ő nem bírja. És akkor ugye távozik, de ráadásul bizonyos tünetekkel, már pszichoszomatikus tünetekkel, álmatlanság, magas feszültség, szorongás, vagy depresszió, és így tovább. És hát a kutató orvosnak az volt a feltevése, hogy azok, akik nagyon jól bírják, és nagyon is minden nap megújuló erővel ott vannak, és csinálják ugye azt a feladatot, amit már nem is feladatnak, hanem szinte azt mondhatnám missziónak éreznek, valamiük van, miük van, mit tudnak ők, hogy az egyik csoport kidől a másik csoport meg, ellenkezőleg nem. És akkor olyan vizsgálatot csináltak, hát ugye az Egyesült Államokban vagyunk, és nagyon erős a viselkedés terápiás, vagy viselkedés vizsgálati tanulás, pszichológiai orientáció, azt nézték meg minden egyes ápolóra, de mindenkire, anélkül, hogy a vizsgáló személye két egyetemista tudta volna, hogy akit vizsgál, az kicsoda most az egy lefáradt, kiégett, vagy egy lelkes, vagy milyen, nem semmi. Tehát nem csinálták meg ők, akik a megfigyeléseket lefolytatták, nem csinálták meg azt a vizsgálatot, hogy tudják, ki az, akit megfigyelnek, ápolót a munkája közben. És így nap mint nap, órásváltásban egy óra megfigyelés, és 260 valahány viselkedési mutató szempontjából egymástól függetlenül, hogy ugye objektív legyen, összevethető legyen, stimulázták, hogy mit csinál, hogy hozzáér, ránéz, megsimogatja, keresztnevén szólítja, stb. Végtelen sok. És hát akkor ugye összesítették. És amikor letelt az egy óra, akkor ők elmentek, és egy órára végre felszabadult ugye az ápoló, és nem csüktek rajta a megfigyelők. Na de ez az egy óra olyan volt, ez volt, amiért a kísérletet egyébként erősen kritizálták, mert hogy azt mondták, hogy ezt nem lett volna szabad, mert hát kukkoltak videóval, megnézték, hogy amikor nem figyelik meg az illetőt, akkor milyen a magatartása, és aztán ezt leosztályoztatták ugyancsak. Úgyhogy egy rendkívül korrekt vizsgálatról van szó, ahol hát megtudták azt, hogy egész pontosan mit csinál az ápoló, és akkor megint csak függetlenül ettől kutatók reggel a szolgálati idő elején, illetve nem csak reggel, a szolgálati idő elején és végén mindenkinél csináltak egy immunvizsgálatot. Ez egy viszonylag egyszerű módszer, csak nagyon költséges, ezért nincs ami birtokunkban. A nyálban van A immunglobulin, és egyszerűen nyálmintát véve nagyon jól tudják követni a változásokat, és aztán ennek vannak finomabb vizsgálati lehetőségei is, mikor még azt, hogy milyen immunkatonák azok, amik vagy szaporodnak, vagy csökkennek, vagy például a természetes ölősejtek, natural killer, ugye gyilkosok. Hát lényegében ezek azok, amik a behatoló ellenséggel végeznek. Szóval, hogy ezek a sejtek, vagy mely sejtcsoport az, ami csökken, vagy növekszik. A vizsgálat eredménye a következő. Érdekes módon az immun mintában is elkülönült két hőnyaláb hő csoport. Az egyik csoport az volt, amelynek az indító, tehát az eredmény szempontjából az indító vizsgálata és a záró vizsgálata között a különbség szignifikáns volt, úgyhogy rosszabb lett a végén, a szolgálati idő végén az immunállapot. A másiknál viszont rendszeres vizsgálatokkal jobb lett az immunállapot, tehát jobb védelmi állapotba került a szolgálati idő végére az illetőnek a szervezete. Ez volt az egyik. Na, akkor megnézték a viselkedésemet rész szempontjából, és azt találták, hogy megint csak két hőcsoport alakul ki. Az egyiket lehetne neveznünk személyesen viselkedőknek, a másikat személytelenül viselkedőknek. Tehát nagyon korrektül ellátták a személytelenül viselkedők is a pácienseket, nem volt azzal probléma, csak éppen nem volt szemkontaktus, nem volt mosoly, nem volt érintés, nem volt valami kedves és közvetlen, nem volt keresztnéven nevezés. Még így sorolhatnám, mert rengeteg minden hiányzott, de persze korrekt volt az ellátás. Hát ugye, gondoljunk egy magyarországi kórházi helyzetbe, ketteske volt, vizelet, stb. Hát most bocsánat, hogy ezt mondom. Már még a nevünket is elveszítjük, az identitásunk egy nagy nulla, bele vagyunk passzírozva a beteg szerepnek a mélységeibe, mikor úgyis olyan szenvedő és regresszióban lévő lényekként vagyunk a betegségünkben, de nem is érdekes, nem menjünk ki a magyar viszonyok közé, maradjunk abban, hogy mi történt a kísérleti eredményekkel, mikor látták, hogy van itt hőnyaláb, ugye, hogy személyesen viselkedők, kedvesek, közvetlenek, mosolygók, és itt érdeklődnek a családtagok iránt, mikor volt látogató, hogy lét, tervek, és itt tovább beszélgetnek, mit ad Isten, beszélgetnek a beteggel. És akkor azt nézték meg, összepárosították, megkeresték ugye azokat a mintákat, mi tartozik, milyen immun minta tartozik ahhoz a személyhez. Itt volt az immun minta, itt meg a viselkedés minta. És nagyon magasan, szignifikánsan, pozitíve korrelált, borzalmas dolgokat mondtam ebbe a mondatba, ami arról szól, hogy nagyon magasan együtt járt, összekapaszkodott az a bizonyos személyes viselkedés és az immun állapotnak a javulása. Mi az üzenete ennek? Egészen elképesztő, hogyha mi azt vizsgáljuk, hogy például akár a kiégés szempontjából, hogy mi az, ami minket igazán tönkretesz, kifáraszt, és így tovább. Hát egy munkát értelmetlennek találunk, és nem szeretjük magát a munkát, és így a páciens se szeretjük. De most ez a kiégés szempontjából, de a mi szempontunkból meg mit jelent, hogyha segítünk egymásnak és egymáson, de tiszta szívből. Azaz, hogy ezt úgy tudjuk tenni, hogy bevisszük az egészbe a személyiségünknek a segítő erejét is. Milyen segítő erő ez? A kapcsolati erők. A kapcsolati erők, amellyel szimpátiát, megértést, empátiát és így tovább sugallunk. És fejezünk ki, ha ezt tudnák az orvosok elegendően, akkor nem volna olyan favágásszerű az orvosi munka, amiben a tenérdek betegnek az rájuk özönlésében megcsömörölve már nem tudnak egyszerűen empátiát gyakorolni. De ha egy kicsikét rávennék magukat arra, hogy egy picikét a figyelmüket valóban oda ajándék hozzák egy-egy betegnek, mindjárt kapnának egy kis pozitív töltést. És sajnos tudjuk, hogy az orvos társadalomban a pszichoszomatikus zavarok olyan nagyon magasak, hogy most el nem mondom, csak utalok rá, de nézzenek csak utána, hogy az orvosok foglalkozási csoportjai szerint vannak finom hazai vizsgálatok, amelyek kimutatják, hogy milyen esendők, milyen módon betegek, milyen magas a daganatos betegség előfordulási aránya, milyen magas a rejtett alkoholizmus. Nem is mondom, mert nem akarom, hogy valamilyen bizalmi tőkét megrengessek, vagy megrendítsek itt ezzel, mert igazán csak ugye kénytelenek vagyunk bizalommal lenni. De hát sújtott csoport, de visszatérek oda, ahonnan indultam, mert azt mondtuk, ugye ez volt a gondolatmenetünk, hogy a társas támasz, mikor én segítek a másiknak, hogy ez egy milyen fajta megküzdési mód. A másik, ha én bajba jutok, ugyanígy. Hát ha én valakinek segítek, akkor számíthatok rá, hogy a másik is segít nekem. Ezen alapul az amerikai kultúrában a co-counseling, a kölcsönös egymás segítés, tanácskozás, tanakodás, tanácsadásnak a módszertana, amiben egyszerűen azt sugallják, hogy segíts magadon, segítsetek egymásnak. Szövetkezz azzal az embertársaddal, aki hozzá szimpátiában legközelebb áll, és tegyétek le azt a fajta esküt, hogy úgy mondjam, amit a pszichológiában is letesz az, aki a másik lelkiállapotához közel kerül, hogy az, amit rám bízol, az kizárólag kettőnk ügye, köztünk marad, és így elfogadom, hogy a másik bizalmába avat, és így viszont is bizalommal lehetek iránta, és így kölcsönösen úgy nevezzük ezt egy ventilációs effektus, hogy elérjük azt, hogy a terheknek a közlésével, hogy letesszük a terheinket, elmondjuk egymásnak, segítjük egymás jobb lelki állapotát. Egyszer te vagy gödörben, egyszer én. Ugye hát Vacsaviknak a kaliforniai Palo Alto intézmény világhírű szociálpszichológusának volt egy kitűnő mondata, ami nagyon mélyen gyökeret vett az én szívemben is. Ez úgy szól, velem sincs minden rendben, veled sincs minden rendben, és ez így van rendben. Hogy a tökéletességtől messze vagyunk, hogy az ember érzékenységének arányában a gyűrődéseket, a világi gyűrődéseket, ami bőven részesedünk benne, ami ránk zuhog, valahogyan ezeket a gyűrödéseket kénytelen feldolgozni. Egyszer te vagy rosszabb állapotban, egyszer én vagyok rosszabb állapotban. Nem vagyunk az egyensúlyra bebiztosítva, és állandó küzdelem, mint a Kejfel Jancsi, olyan az ember az létben, hogy mindig újra talpra kell állni. Nem szabad, hogy leterítse valami. És ez a megküzdésnek a fő üzenete, hogy tanuld meg, és tanuljuk meg, és használjuk ezt a pszichológiai ismeretet, egészségtudatosság, hogy tudunk talpon maradni. Mi az, ami minket megőriz, ami megsegít, és mi az, amit, hogyha egymásnak nyújtunk, vagy magunknak próbálunk adni, vagy konzekvensen alkalmazunk, akkor például megsegít mindannyiunkat, engem is, téged is. A legizgalmasabb, azt képzeljétek, hogy az egészségpszichológia minden kutatási eredménye olyan evidenciákat hoz felszínre, hogy elszégyellem magam, ha elmondom. Mert annyira nyilvánvaló, és annyira világos, és hogy józan ész is ez diktálná. Csak a mi konzum világunkban rég nem a józan észnek a menetrendjében megyünk, hanem valamiféle érdekvezérelt és eldologiasodott létben, ahol már nincs az embernek a másik embertársa se ideje, se igazán odafordulása. Nos, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy tehát egymásnak segíteni azt jelenti, hogy egyrészt ugye meg tudjuk oldani azoknak a pszichés feszültségeknek a ventilálását, vagyis a feszültségnek a kiszabadítását, amelyek meggyötrik az idegrendszerünket, és egy elmondás révén annyi feszültségtől szabadulunk meg, hogy a maradékkal, ami ügyes, hozzászokott, nehéz helyzetekhez szokott idegrendszerünk, már meg tud hívkozni anélkül, hogy megbetegednénk. Tehát tulajdonképpen azt, ami már a kuktafazék többletgőze, azt mindenképpen ki tudjuk engedni, és ennek is van jelentősége. Ha megkérdeztek engem, ugyan már az elmondásnak hogy a csodába lehet ilyen tehermentesítő szerepe, akkor szeretném felhívni a figyelmeteket arra, amit nekünk mind érteni és tudni kell. Hogy nekünk két agyféltekénk van, és az érzelmi agyunk, ez a jobb agyfélteke, ami nem tud beszélni. Álmodik például, képekben gondolkodik, analógiásan gondolkodik. Az összes sérelem, fájdalom, szenvedés, emléke, mint a földtörténeti rétegek a hasonlósági elv alapján így vannak elcsomagolva. És ezért az, hogy idő, nincs idő, fogalma, nem használja az időt, mert máshogy gondolkodik, így gondolkodik, sűrít, míg ebben ezt nevezzük szimbólumnak. Na most van egy balagyféltekénk, ez meg a világgal való kapcsolatot tartja, még a szemem is folyton nyitva van, hogyha balagyféltek és feszültségben vagyok, éber állapotban. A világgal való kapcsolathoz kell tudni beszélni, írni, olvasni, számolni, gondolkodni, és így tovább, időben lenni, tervezni, és így tovább, ezeket a műveleteket mind a balagyfélteket tudja. Na most az időtlen tudatba beszorult fájdalom, sérelem, probléma, panasz, olyan sebesülések, amik olyan régiek, hogy előtte is alatta van a nyelvi elmondhatóságnak, mert ilyenek sajnos bőven vannak. Ezek mind ott vannak szépen lerétegződve, és csak ugyan lerakódik, mint a guánó keményen vastagon. Lelkünkre is így ül ez akkor, mondta József Attila, de a lélekben valóban így van, ez lerakódik így rétegekben. Ér egy friss valami behatás, ami nagyon-nagyon megszenvedtet. Ha én a szenvedő tudatomból egyszerűen a szavak elmondási csatornáján áthozom, leteszem az időbe. Ma betettem az időbe, az már nem lesz időtlen. Az már kiszabadítottam az időtlenség örökkévalósági fogságából. Letettem, legalábbis annyit letettem belőle, hogy a maradékkal már valahogy jobban meg tud birkózni a szervezetem. Hát ezért szoktuk mondani, hogy mondd el, hogy beszéld ki magadból, panaszold el, és a másik embernek az empátiája, a szemkontaktusa, a megértése, odafigyelése segít abban, hogy ez mint egy beolajozó szerként kihozza belőlem mindazt, amitől nagyon szenvednék. És a rumináció, önrágás, rágódás. Hát most ma azt mondtam, nem fogok negatívumokról beszélni, de most mégiscsak direkt elmondom. Azért mondom el, hogy mind tudjuk, és hogy alkalmazzuk ezt is önvédelemből. Mikor elkezdek rágódni, ismeritek, azt éjjel fölébredsz, minden gondot eszedbe jut, nem tudsz tovább aludni, rágódsz. És akkor ugyanaz, 50 féleképp. Jutottál valamire? Nem, mint a hómezőn eltévedt vándor. Mindig ugyanoda jutsz, körbe-körbe porogsz, és sehova se jutsz. Hát akkor azt mondjuk, érdemes, de akarsz, hogy nem bírjuk leállítani, hát nem bírok kiszabadulni belőle, ezt szoktuk mondani. Rám tör, és akkor nem tudok kiszabadulni. Na hát a következő volna a pszichológia, egészségpszichológia üzenete. Gondolat stop. Mondd azt, hogy stop. És lehetőleg büntesd meg magad azonnal. Ott van egy kis persejt, csinálj egy persejt, de családi persejt csináljunk. Egymást is figyelmeztessük. Miért? Mert a rágódással, hogy mondom, és a másiknak már olyan sebeket ütünk a szívén, mert mit csináljon szegény, azon kívül mondom, de ezeknek a mondomoknak az a veszélye az elmondásnak a céltudatos formájával szemben, mikor leülök és azt mondom, hallgass meg engem, elmondom. Hát ez egy már pozitív leülésmód, de mikor én hazavágtatok a rengeteg bajommal, és ráöntöm arra a szegény másikra, akinek hát mit tudna tenni, mint 25-ször is meghallgatja ezt az áradatot, és föltartja a kezét, mit csináljon, és már ő is olyan ideges, és akkor ugye jön haza a gyerek, akkor akár, szóval van sapka a nyúlfején, vagy nincsen, mindegy, a gyerek megkapja a maga adagját, és így gerjesztjük a negatív feszültséget. Még viszont mit is tehetnénk, ha belegondolunk, ez a fajta kiöntő elmondás, ez az a fajta rágódásból eredő, amikor nem figyelünk oda, hogy ki az, aki meghallgatja, nem hallgatja, úgyse hallgatja, nem is érdekes, stb. Ömlik. Nem, ez nem jó. Elkezdünk ugye így ingerült állapotba kerülni, megy föl a pumpa, bocsánat, de így szokták nekem mondani, apát, ezek fölmegy a pumpa, és akkor ugye ezzel valaki hazavágtat és ki akarja önteni a másikra, akkor azt mondani, gondolat stop, viselkedési stop, de hogy egyáltalán így megállítom magam, utána persze van mit tennünk, majd elmondom, hogy mit, megállítom magam, rögtön büntessem meg magam azért, hogy megint beleestem abba a hibába, hogy ilyen módon fölfokozóan kinyitottam volna már a csatornát, kinyitottam, hát ehhez ugye azt kell, hogy rázódítsam a másikra, hogy büntessem magam, mert csak akkor büntethetem meg magamot, megcsináltam azt, amiről tudom, hogy nem jó. Tehát ezért, ha ez előfordult, akkor és az összcsaládi együttműködés kitűnően működik. Mondom, hát én magam is bevezettem, higgyék el, hát miért? Mindnyájunknak vannak magas feszültségi szintjei, kinek mondjuk el, az a baj, hogy azt mindig annak mondjuk, akit szeretünk, mert tudjuk, hogy az már úgy is szeret, aztán elviseli. Ez a nagy probléma az életünkben. És akkor pont azt a másikat bántjuk meg, aztán meg bánkódunk. Szóval a családomban is megcsináltam persej, nagyon hasznos a gyerekeket bevonni, és azt mondani, hogy akit elkezdi a lamentálás, siránkozás, panaszkodást, az bedobja azt a bizonyos összeget, amit a család szépen összegyűjt, és majd közös elhatározással valami nagyon pozitív együttes élményre fordítják. Elmennek a pár kapcsolatban, például a pár elmegy egy szép kis görbe estére, hogy jól érezték magukat, és így tovább. Szóval van mire költeni, és kezdetben nagyon rengeteg pénzt kell bedobálni, aztán annyira nem szeret az ember büntetéspénzt fizetni. Olyan milyen bennünk van, nem tudom, hogy ki volt már úgy, hogy megbüntették, mert úgy parkolt, hogy, és akár igazság volt benne, akár érvényesség, jogilag akár nem, de az olyan borzasztó, hogy ott van az a, ugye, kitűzve a szélvédőre azt a büntetéspapír. Olyan lelki reakciót vált ki a büntetés, mint nem szeretünk büntetéspénzt fizetni. És ezért olyan módon szokik rá a lélek, hogy nem öntöm ki a sérelmeimet, hanem, és gondoskodom arról, mikor ennyire túl vagyok töltve, és itt jönnek azok a nagyon bölcs egészségpszichológiai üzenetek, mit kell ilyenkor tenni? A hangoknak a lélektani hatásával és idegrendszeri tehermentesítő hatásával foglalkozó kutatás rettentő érdekes dolgokat mond el, hogy például magánhangzók, azok olyanok, amik feszültséget szállítanak. Nos, a káromkodás se véletlen, mert ezek ugye gömbölyűt mondok, akkor kigurul vele egy csomó indulat is. De ugye ezek már sajnos néha már nyelvi fordulatként használják ezeket a nagyon ártalmas mondásokat, pedig hát környezeti, szellemi környezetszennyezés is van a világon, ezt gondolom ebben egyetérthetünk. Tehát mit mond az ilyen felspannolt állapotokra, mit üzen az egészségpszichológia? Rájöttek arra, hogy az éneklésben hihetetlen energiafölszabadulás van. És például a magánhangzókban az, hogy valaki végig énekli a skálát, I-I-A-O-U, és a magas hangtól az alacsony felé tartva végig mondja ezt, vagy egy olyan kulcsszót, amit a tudomány kitalált, hogy a hangok, amik a szóban vannak, azok olyan feszültség elvezetők, amik már magában egy csomó feszültséget kisodornak belőlünk. Mi ez a szó például? A Pap János nevű kutató, aki itt Magyarországon dolgozik egy heidelbergi közös kutatással, következő szót állította össze ilyen hangokból: bútorraktár. És akkor ezt lehet tudni, hogyha én azt mondom, hogy bútorraktár, akkor én annyit kipörgettem feszültséget magamból, ami nagyon komoly idegrendszeri tehermentesítő. Én amikor ezt megtanultam, értesültem róla, hazamentem, és azt mondtam szeretteimnek: most figyeljetek jól, ha én hazatántorgok, és azt mondom, hogy bútorraktár, akkor kerülendő vagyok. Akkor kérlek benneteket, hagyjatok magamra, mert akkor csak rossz következett belőle. De is, mint Václavik mondta, nem vagyunk tökéletesek. Senki nem olyan tökéletes és olyan jól kontrollált, hogy mindig tudja kontrollálni a viselkedését. Ha én egyszer egy olyan emberrel találkoznék, aki ilyen tökéletes, elkerülném, megmondom őszintén. Mert mindnyájan gyarlók és esendők vagyunk, és jobbak a beletörődni, hogy ilyen esendő az ember, és hogy bizony vannak indulataink, vannak gőzeink, gázaink, amik valahogy mégis utat kívánnak, adjunk ennek helyet. Na most akkor még egyszerűbb technika. Aki pánikbeteget ismeri, és az terápiára jár, az pontosan tudja, hogy az első, amit megcsinálunk a pánikbeteggel, hogy művileg előidézzük a pánikot bizonyos légzéstípussal, hiperventilációval. Most csak úgy közbevetőleg mondom, hogy a vér-sav-bázis egyensúly által oxigén-széndioxid arány ugye befolyásolja, és ezt úgy hívjuk, hogy hiperventilációs alkalózis, de akárhogy hívják, az a lényeg, hogy kivált pánikot. Egy ilyen hiperventiláció, vagy utána megtanítjuk őt arra a légzésre, amely letékezi, kiküszöböli, megállítja, mi több megelőzi a pánikot. Tehát szorongásos állapotot, dühöket, indulati állapotokat gyönyörűen lehet kezelni, mivel hát, hogy fújunk. Fúj a macska a dühös, fújunk a meccsen, fújolunk a bíróra, fúj bíró, menjenek csak a szeretteink a meccsre, aztán kiabálják, hogy fúj bíró. Nagyon mentálhigiénés hatású a fújolás, minden esetre az, hogy fújunk, F-hang, F-hangra kiengedni a levegőt. Egy lélegzetvételre, és nem a belégzést kell provokálni, csak a kilégzést, 5 nyújtott kilégzés. Tehát jön ez a bizonyos állapot, és megállok, és fújok. 5 nyújtott kilégzés. Ez már elegendő ahhoz, hogy egy olyan belső idegrendszeri feszültségcsökkenés jöjjön létre, ami után már nem rontok el úgy helyzeteket, mint enélkül. A feszültség levezetésnek eme módja az éneklés is. És a ritmus kutatás különösen egy fantasztikus dologra jött rá. Mégpedig arra, hogy van nekünk a kozmosszal összekötő, ugye nem vagyunk független lények, a kozmikus hatásoknak kitett emberi lények vagyunk, a kozmikus hatások köldök zsinórjának az a köldök pontja az agyunkban, ahol ezek a hatások leközvetítődnek a testünkbe, innen van 28 napos női ciklus, ugye holt hónap szerint működik a szervezet. Szóval számos ilyen programozott működés például ugye ezáltal alakul ki, vagy így van szabályozva, a női mell tejtermelésétől kezdve mindenféle fantasztikusan szabályozódik, ugye a világűrben keletkező változásoknak magunk se tudjuk követni, hogy milyen hatásai vannak. Tény, hogy a látóidegpálya kereszteződése fölött van egy kis magvacska, nucleus supraopticus chiasmaticusnak nevezzük, de akárhogy nevezzük, mert hosszú bonyolult neve van. Az a lényeg, hogy ez az a központ, amelyik átveszi a kozmikus ritmus bizonyos üzeneteit, bioritmus, nappal, éjszaka, máshogy dobog a szívünk, hajnalban vannak azok a betörő, ránk törő parancsok, amiket a kozmikus központ parancsol a szervezetnek, azért van, ha itt orvos jelen van, akkor igazolhat, hogy a hajnali rosszul létek tipikusak, amikor átvált, az éjszakai nyugalmi ritmus át van programozva, és betör, ugye ez a tulajdonképpen a szervezet programozott ébredési ritmusa. Szóval a ritmus. Egy Nagy János nevű kutató, aki ennek a ritmusnak, ha kívülről én beviszek ritmust, ami mozgásritmus, kívülről adagolok ritmust. Mit csinál ezzel a ritmus központtal? És a következő felfedezés született. Ez a központ rendkívül szeret bizonyos típusú ritmusokat. Mik ezek? Olyan ritmusok, amelyek a természetes mindennapi ritmus készletünkben benne vannak, Például ilyen a járásnak az egyenletes ritmusa, egy egyenletes ritmus például, hogy járok, ezt is olyan szépen nevezik, ciklikus alternáló bipedalizmus. Komolyan ez a definíció ennek az egyszerű dolognak, hogy járok a két lábamon. Na most ugye, mivel ennek van egy ciklikus ritmusa, ezeket a ritmusokat, ez a ritmusközpont olyannyira pozitívként kódolja, hogy a szervezetnek nyugalmi működése, kedvező működés, nem is nyugalmi, kedvező működésre üzen parancsokat. És ezért elindult egy olyan ritmuskutatás, amiben például már tudjuk azt is, és már a pici gyerekeinket is például már ébresztő ritmussal, már nyugtató ritmussal, játékokba, óvodás játékokba már be tudjuk ezt vezetni. Gondoljátok el, az például egy nagyon kedves ébresztő ritmus, tititá, 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 tapsolj hozzá, lépkedj hozzá, tititá, most nem mondom tovább, képzeld el, hogy az a picike, aki már megtanulja, és már fölveszi magába, hogy majd, ha álmos vagy, fáradt vagy, tititá, és a fejedbe elindítod, hogy tititá, és ha fáradtak vagytok, és álmosak vagytok, és a fejetekbe elindítjátok ezt, tititá, tititá, arra gondolsz, tititá, tapsolj hozzá, tititá, dobogj hozzá, tititá, stb. Olyan ébresztő hatás, amik miért meg agyi elektromos aktiváció növekedés következik be, ébredsz tőle. Nos, van ennek az ellentétje is, a nyugtató ritmus. Csak egyet mondok el, hát ennek már gazdag világa van. Ez mind az egészség pszichológia eredménye. Hogy én azt mondom, tá-tá-titi, tá-tá-titi, andalító-titi, tá-tá-titi. Ez meg egy kis nyugtató. Tehát vannak ritmusok, amikre a ritmusközpont úgy válaszol, hogy a szervezeti folyamatokat befolyásolja, az agyi elektromos tevékenységet befolyásolja, és mind tudjuk, mikor izgatottak vagyunk, gyors béta hullámok, mikor nyugodt éberek vagyunk, elegáns béta, jól fésült béta hullámok, mikor kicsit beleandalodunk a dolgokba, elbambulunk, lukat nézünk a levegőbe, nem látunk a szél.